Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 135. Zsoltárunknak az első versét. A 135. Zsoltár első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét. Maradjunk a helyünkön, keressük meg és énekeljük, dicsérjük tovább Istenünket a 345. dicsérettel. A 345. dicséretnek az első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Olyan jó volt most előtte ezt az éneket énekszóval imádkozni. Itt vagyunk előtted, kicsinyek, nagyok, idősek egyaránt, és szeretnénk kitárni a szívünket, lelkünket, úgy, ahogy van. ha a világ nem tudná is számos bűnünket, mindazt, ami a mi lelkünket terheli, ami a mi életünkben ott van keresztként, te akkor is tudod azt. Hiszen te vagy a mi alkotó, formáló mennyei atyánk, aki döntöttél arról, hogy mi megszülessünk erre a világra, eljöjjünk és éljünk a mindennapok kegyelme által. Szeretnénk megköszönni most gyermekeinket, iskolánkat, hogy adtál nekünk lehetőséget, a gyermekek életébe, lelkébe, sok-sok tanuláson túl, azt a lelki magot is elvethessük, amelyik hitünk szerint, ha egyszer szárba szökken, akkor az életükre nézve áldást, békességet hordozhat az. Hogy legyen erejük, hitük rád tekinteni, beléd kapaszkodni. Akkor is, amikor jól megy soruk, és akkor is, amikor nehézségek elé kerülnek. Készíts bennünket, Szentlélek Úristen, a te ünnepedre, Húsvét szép ünnepére. Hadd, hogy ezen a mai Isten tiszteletem, hadd tudjunk úgy rád figyelni, hogy lelkünket építhesd, bölcsességed, szentséged és tisztaságod által. Így jöjj közénk, és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Lelkünk épülésére olvasom, testvéreim, az élő Istennek üzenetét, a János Evangélium a 17. részéből, az első 5 versből. Minek utána ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőíthessen téged. Mivel hatalmat adtál nekem, minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket nekem adtál, örök életet adjak. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Isten, akit elküldtél, Jézus Krisztust. És én megdicsőítettelek téged a földön, azzal, hogy elvégeztem a munkámat, amelyet rám bíztál. Most te dicsőíts meg engem, önmagaddal, a dicsőségeddel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett volna. Kedves testvéreim, a János Evangélium a 17. részét, amiből most felolvastam, az első 5 verset, a teológiai szakirodalom így hívja: Jézus főpapi imádsága. Ez az imádság azért különös, mert Jézusnak ez az utolsó nyilvános imádsága. Innentől kezdve tudjuk az eseményeket, nem akarom részletezni, nem akarok visszaérni a türelemmel, elkezdődik a passió történet, innentől kezdve már Jézus csak a Gecsemáné kertjébe megy, ahol elfogják, utána jön Kajafás udvara, Pilátus udvara, és végül a Golgota. Nem tudom, kinek volt már abban része, hogy lásson valakit utoljára imádkozni. Én nekem többször is volt már benne részem. És tudom nagyon jól, hogy ilyen utolsó imádságnál az ember elenged már mindent. Nincs már benne semmiféle állarc, semmiféle manír, hanem egyszerűen csak kinyílik a lelke, és úgy, ahogy olvashatjuk az igébe, a tekintetét az égre emeli, azzal a hittel és reménységgel, láttam ilyen szemeket, hogy oda át valami, valaki várni fogja őt. Jézus így mondja el ezt az imádságot, hiszen nem olvastam végig, mert hosszú lett volna, de ajánlom mindenki figyelmébe, hogy olvassa el, az utolsó órájára készül. Eljut odáig, hogy belelát az égbe, és valami különös dolgot mond el nekünk ebben az imádságban. Kedves testvéreim, mielőtt az imádságról röviden mondanék egy pár üzenetet, hadd idézzek fel egy pár jézusi mondatot, míg eljutunk idáig a János Evangélium a 17. részéig, hogy teljes legyen a kép. A 14. részben elmondja azt, hogy hova fog menni. Nem olyan régen, 2 hete prédikáltunk róla. Elmegyek előre az én atyám házába, hogy helyet készítsek néktek. Ennyi a történet. Jézus meghal, és elmegy az atyai házhoz, hogy nekünk helyet készítsen. És teljesen egyszerűen, mint hogyha bármi másról beszélne, azt mondja, elmegyek előre, elkészítem a helyet, és ha a hely elkészült, visszajövök majd értetek. Aztán a következő részben arról beszél, nem hagylak titeket egyedül, megígéri az ő szent lelkét. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, testvéreim, hogy a kereszténység 2000 éve nem azért gyűlik össze minden vasárnap, mert mi keresztények Jézus Krisztus kegyelet egyesülete vagyunk, hanem azért, mert azt hisszük, és azt gondolom, hogy ebben a gyülekezetben sokszor megtapasztaltuk már, azok is, akik itt ülnek minden héten, meg akik ritkábban jönnek. Hogy nem az én varázsom, nem az én prédikációm, hanem az Isten szent lelke itt van sokszor köztünk. És valami megérint téged is, engem is. Nem tudod igazán megfogalmazni, mi az, de valami elindul, valami megfogja a lelkedet, ezt hívják úgy. Isten lelke. Aztán elmondja a lelki világ megmaradásának törvényét. Milyen érdekes, fizikáról tudjuk, hogy van a megmaradás törvénye. Van egy lelki világnak is egy megmaradás törvénye. Egy nagyon egyszerű képpel. Jézus zseniális volt. Azt mondja, én vagyok a szöllőtő, ti pedig a szőlővesző. Ugye ezzel a vidéken nem kell magyaráznom külön, hogy a sem a szőlőtő, sem a szőlővesző önmagában nem ér semmit. Viszont ha ez a kettő egyben van, akkor azt mondja Jézus, megmaradtok, élni fogtok, élet támad belőletek. Aztán beszél arról is, ami a kommunikáció virtuális világban, a 21. században feledésbe merült, pedig oly egyszerű lenne. A lelki kommunikációról. Hogy hogyan lehet embernek emberrel és embernek Istennel beszélgetnie. Ilyen egyszerűen hívják imádság. Tárd ki a lelkedet. Imádkozz. És egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy az a világ, amelyik láthatatlan, amelyikről azt gondolod, hogy nincs, valóság lesz az életedben. És mindezek után, míg ezt elmondta, így olvastuk a János Evangélium a 15. részének elején, ezt mondja, és felemelte a tekintetét az égre. Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet még röviden a bevezetőben. Jézus nem szokott nyilvánosan imádkozni. Ő mindig elvonult a hegyre. Azt olvastuk, hogy vagy fölment a hegyre, vagy ott hagyta a sokaságot, vagy külön vonult például a Getsemáné kertjébe is. De itt úgy áll meg, hogy a tanítványok, az akkori tanítványok, és mi is halljuk ezt. Biztos azért, mert fontos. Nagyon fontos dolgot mond ki. Nem fogok teológiai mélységbe belemenni, de egy dolgot hadd villantsak fel. Gondoljátok végig, Jézus Isten egyszülött fia. És ő kivel beszélget? Az élő Istennel, az atyával. Magyarul abba látunk bele, hogy egyszerűen fogalmazom és érthetően a gyerekek számára is, hogy az Isten belül hogyan kommunikál. Hogyan beszélgetnek. Na ez izgalmas. Megszólal Jézus, és mindjárt ki fogok rá térni, és higgyétek el, nagyon szép, és nagyon egyszerű üzenet lesz. Hogy kezdi az imádságát, hogy atyám? És nem mond semmiféle paposat, amit én is szoktam mondani. Szent háromság, egy örök igaz Isten, teremtő atya, és sorolhatnám tovább. Csak annyit mond, hogy atyám. És hadd mondjak egy különös dolgot. Mindenki tudja kívülről a mi atyánkot. Ezen a helyen az atyám, és a mi atyánk elején az atyám. Ugyanaz. Na, innentől válik igazán érdekessé. Mit akar megtanítani nekünk Isten Jézus főpapi imádságából? Mit jelent ez a szó, hogy atyám? Kedves testvéreim, mi keresztények a mi atyánk miatt szinte olyan megszokottá vált már, hogy mi ezt mondhatjuk. Pedig egyáltalán nem természetes. Utána néztem, egyetlen egy vallásban nincs még egy ilyen, hogy valaki az Istent néven szólítsa. Sőt, ha az Ószövetségi 10 parancsolatot megnézzük, amit már gyerekeink is tudnak, akkor van egy ilyen parancsolat. Isten nevét a szádra hiába felnevedd. És eljön ez a Jézus, és azt mondja, hogy ezenek az Istennek te mondhatod azt. Másodikosként, harmadikosként, 70 évesként. Atyám. Ugye milyen szép, amikor azt mondjuk, mennyei édesatyám. Ez egy különös kiváltság. Egy olyan kiváltság, ami azt akarja megmutatni nekünk testvéreim elsőrenden, és először. Hogy döbbenjünk rá arra, hogy az Isten hogyan nézi a mi életünket. Hogyan lát téged, hogyan lát engem. Sok édesapa és édesanya ül itt. Azért gondoljátok végig, milyen az, amikor azt látod a gyerekeden, hogy a gyereked engedetlen. Milyen az, amikor azt látod, hogy a gyereked rosszul dönt, és elmegy egy rossz irányba? Milyen öröm az, amikor azt látod, hogy a gyereked jól dönt, sikeres és boldog? Az Isten ugyanígy néz téged. Ő is édesatya. És olyan gyönyörű, nem? Tehát, hogy Jézus nem azt mondja, hogy valami bonyolult vallásos utat felállítunk nektek emberek, hogy eljussatok az Istenig. Ennyi a történet. És azért emlékszel rá, mert azért én még mindig emlékszem rá. Mi az, amikor a gyereked az öletbe búj, átöleli a nyakadat, és azt mondja, apukám, vagy anyukám. És amíg élsz, el nem feleded, és öregkorodba eszedbe jut. És az is eszedbe jut, mikor álmatlanul ültél az ágya mellett, és sírtál miatta. És azt mondja Jézus, ez az Isten, akit évezredek, évszázadok, vallások próbálnak megfejteni. Ilyen atya neked, és szólítsd így, beszélj vele úgy, mint ahogy a gyereked beszél veled, amikor édesapa vagy, vagy édesanya vagy. Mennyei édesatyám. Na és akkor most jön a másik izgalmas kérdés. Mit jelent a mi atyánknál az atyánk? Jézus miért mondja ezt? Hát ezt a képet mindenki érteni fogja. Tudjátok miért? Mert Jézus a testvérünk. Ráadásul vérszerinti testvérünk. Azt tanítja a Biblia, hogy Jézus a legidősebb bácsi. Aki amikor azt látta, hogy az emberek elkóborolva eltévednek az atyai háztól, akkor azt ígérte az atyának, hogy én elmegyek a testvéreimért. Ezért jött erre a földre, hogy összeszedjem őket. Miért mondjuk azt, hogy mi atyánk? Mert Jézus a testvérünk. Az édes testvérünk. A vér szerinti testvérünk. Mit ünneplünk húsvétkor? Hogy Jézus megváltott minket. Halála árán összegyűjtött bennünket, és visszavezetett bennünket az atyai házhoz. Tehát mindez annyit jelent, hogyha hiszel Jézusban, akkor annak a testvérednek, annak a vér szerinti megváltó testvérednek adhatsz hálát és köszönetet, aki azért eljött érted. Neked életed legyen. Tehát ez az atya, az övé, és a miénk. Le jó lenne visszatérni ahhoz a gyermeki hithez, nem? Nem véletlenül mondja ám Jézus, olyanok legyetek, mint a kisgyermekek, és nem lesz bonyolult az élet. Hogy egyszer összekulcsold a kezed, és amikor a megkeményedett, az élettől sokat tapasztalt lelked, egyszer csak egy kisimulnak, és elkezdenél Istenhez, mint az apukádhoz. Elkezdenél imádkozni. Én nem tudom, kiben milyen kép van az édesapjáról, vagy az édesanyjáról. De gondold végig, milyen volt, amikor elég volt csak az, hogy mellette vagy. Hogy kinyújtotta a kezét, hogy hozzád ért, vagy csak mondott egy mondatot. És tudtad, hogy az életed jó helyen van. A második üzenet, testvéreim, miért hívjuk ezt főpapi imádságnak? Ígérem, nagyon röviden, hadd mondjam el, hogy a főpapok abban az időben egy nagyon jeles, nagyon rangos emberek voltak. Ezek az emberek Árontól származtatóak, Mózes testvérétől, és egy örökölt tisztség volt, amelyre kinevezték őket. És ennek az ember, ezeknek az embereknek, a főpapoknak volt egy specifikumuk, egy sajátosságuk. Úgy nézett ki régen a jeruzsálemi templom, volt egy nagy tér, és a nagy tér mögött, részben olyan, mint a katolikus templomnál, hogy el tudjuk képzelni, milyen az oltár, nem léphetett be senki más, csak a főpap. Ráadásul egy évben egyszer. De hogy ne is lássanak be az emberek, mert ez egy elzárt rész volt az emberek előtt, ezért egy hatalmas nagy kárpit elválasztotta a szentek szentjét a templomi tértől. És minden évben egyszer ez a főpap megfogta a maga áldozatát, és bement a szentek szentjébe, ahol az Isten lakott, és bemutatta az áldozatot a népért. Volt, amikor bocsátot kért a nép nevében, volt, amikor megköszönt valamit a nép nevében, volt, amikor valami más csinál, de egy a lényeg. Egy évben egyszer lépett oda be. Hogy miért hívjuk főpapi imádságnak? Kedves testvéreim, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor egy különös dolog történik Jeruzsálembe, és ezt nem csak a Biblia mondja, hanem a történelem kutatók megtalálták a templomi feljegyzésekben is. Tehát ez nem csak a Biblia forrása. Azt olvassuk az evangéliumban, amikor Jézus meghal, a templom kárpitja a tetejétől az aljáig ketté szakad. Magyarul az a fal, az a kárpit, ami elválasztott eddig az emberek szeme elől az Istent, ahova csak a kiváltságosak léphettek be, egyszer csak leomlik. Jézus Krisztust ezt tette. És innentől kezdve érthető az egész evangélium. Azt mondja Jézus, Istenhez akartok eljutni? Az Atyához szeretnétek eljutni? Gyertek hozzám, én elvezetlek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha szeretnél áldozatot bemutatni, közbenjárást találni az Istennél, gyere hozzám, és én megteszem, mert már megtettem, érted? És innentől kezdve teljesen világos az egész. Ezért tehetjük meg. Nekünk ezért nem kell áldoznunk. Hogy elég, ha otthon összekulcsolod a kezed. Elég, ha itt azt mondod, eljössz imádkozni. Van utunk Istenhez. Jézus volt a főpap, aki bemutatta az áldozatot, és ráadásul ő volt a bárány, Isten báránya. Ezért hívjuk főpapi imádságnak. Főpapi áldozatnak. Aki ráadásul egy különös dolgot tart a kezében, és ne jó lenne ezt megjegyezni. Az időt. Megmondom őszintén, ezt még én sem vettem így észre, nem mintha ez a nagy szám lenne, de én sem vettem észre még. Ezt a János evangéliumában. Azt mondja Jézus itt a főpap imádságában, hogy elérkezett az órám. Tudjátok, hogy kezdődik a János evangélium eleje? Még nem jött el az órám. 13. részben azt mondja, elközelített az órám. Tudjátok, mire szeretném felhívni a figyelmet? Jézus kezében tartja az időt, az életünket. Magyarul semmi nem történik véletlenül, hanem minden Isten akarata szerint történik. Tudjátok, micsoda védelem ez? Milyen csodálatos dolog ez? Hogyha az ember megtudja, mit szeretne az Isten, és beáll az ő útjára, onnantól kezdve ő rendezi az életedet. Megint az édesapa képét hadd vegyem elő. Nem úgy van, hogy ameddig a gyereket fel nem nő, nem te viseled gondját. Nem te vagy az, aki terelgeted. Ugyanezt csinálja az Isten. Éppen ezért. Ez a Jézus Krisztus azért jött, hogy az életünket kezébe vegye, igazgassa az életünk idejét, óráját, és vezesse az életünket. És végül pedig, mi az, amit számunkra tanulságként meg kell tanulnunk ebből? Megint az ember, és a kereszténység 2000 éve sok mindent bonyolított ezen a válaszon, pedig olyan egyszerű a válasz. Egyetlen egy dolgot kell tenni. Hálás szívvel mindezt megköszönni. Megint hatozzam elő az apa képét, meg a szülő képét. Tudnál szebb ajándékot adni neked a gyereked, mint amikor odaül hozzád, vagy oda megy hozzád, és látod a szemében a csillogást, és boldog szívvel megköszöni azt, amit tettél. Nem tudom már többet adni. Isten se kér többet. Ne akarjuk, mert nem is tudunk megfelelni. De egy dolgot, ha már ennyi mindent tett, értünk. Ennyit kérhet, nem? Köszönd meg neki. Köszönd meg az életed. Köszönd meg, hogy eddig megtartott. Köszönd meg, hogy van lelked, amelyik érez. Hogy van gyereked, akinek a lelkét rád bízta. Hogy van olyan szíve és lelke. Az Istennek, hogy közel jön hozzád, és szeret téged. Nem kell több, nem kell semmi más. Az énekkarral éneklünk egy éneket, úgy belecsendült a fülembe ma reggel. Szívből köszönöm, Uram. És ennél nincs több. Szívből köszönöm. Mindazt, amin van. Mit kell megtanulnunk? Hogy Jézus kezében van az életünk, nem csak e földi, hanem azon túl is. Ennyit tégy meg. Így tudsz legszebben készülni húsvétre. Szívből köszönöm, Uram, az életet, és mindazt, amit benne adtál nekem, a gyerekemet, a munkámat, a házamat, az egészségemet, és a te megváltásodat. Hiszen Jézus, ne feledd, vér szerinti, édes testvérem, akiért mondhatod, és fogod is mondani, mi a csánk, és te tudod, hogy ki van a mennyekben. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, amelyik nem elveket, nem tanrendszert tanít nekünk, hanem ha a szívünk nyitott rá, életet támasztat bennünk. Szeretnénk most együtt itt leborulni, szülők, nagyszülők, megköszönni az életünket, gyermekeinket, mindazt, amit adtál nekünk. Szívből köszönöm, Uram. Készíts bennünket húsvétre, hogy megértsük azt, milyen csodálatos szeretettel jöttél el erre a világra. És te nem vallást alapítottál, nem valami új rendet, hanem a szeretet törvényét hoztad el. Amiben sokszor benne van a nyomorúság is, benne van a veszekedés is, mint egy családban, benne vannak a keresztek, benne vannak a tagadások és minden, de mégis egy dolgot mindig szem előtt tarthatunk. Egy vérből valók vagyunk. Áld meg így bennünket, áld meg ezt az alsóörsi gyülekezetet. Áld meg így iskolánkat, településünket, hazánkat és a teremtett világot. De a kereszténység legnagyobb ünnepén hadd legyünk boldogok, hogy mit tett értünk a mi testvérünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Ámen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig fogadjuk szeretettel és várjuk a harmadik osztályosok műsorát.
Fúj már és nem havasz, itt van a tavasz.
Elmúlt a tél, itt a tavasz, minden bokor újra éled, a földből a virágokat előhúzzák a tündérek. Április is segít neki, megáll minden kicsik felre, virágot tűz minden obát, tavasz vonog, merre járt már.
Virágot hint a friss szélbe, száll a színem zivatarja, s merre elmegy a kopár föl, virágoktól tarka barka.
Mi vagyok én? Én vagyok az első tavaszi virág, hófehér ruhám a hó alól kikandik el.
Hóvirág!
Bokrok alján már húzódok, kereklevél megőbb újra, kidontom, el. Sokan csatlakoztak hozzá erre a rövid sétára az olajfák hegyén át.
Az Úr Jézus elküldte a két tanítványát a Bétfagé nevű közeli faluba, ahol találnak majd egy nőstény szamarat a csikójával. Azt vigyék el neki, amelyen még nem volt soha senki. Azt vigyék el neki, ha valaki már kedvezni értetik el, mondják azt, mert az Úrnak szüksége van rá.
A tanítványok Jézushoz vezették a szobácsikót. A többi tanítványjal együtt ruhaikat ráterítették a csikó hátára, és leültették mesterüket. Ezzel mutatták meg Jézus lelki tiszteletüket.
Jézust a körülbelül a fáról vágott ágakat terítették az útra, hogy Jézus azon haladjon itt, tisztelték Jézus királyként.
Ekkor ünnepi zarándokok érkeztek, akik meghallották, hogy Jézus közeledett, pálmaágakat lengettek, ahogy azt a zsidók romsátor ünnepén szokták tenni. Pálmaág a győzelem a felszabadulás jelképe.
A sokasság Jeruzsálem előtt megtorpant, az Úr Jézus megsiratta a várost, mert tudta, mi történik majd a büszke várossal és lakóival.
Jézus tanítványaival egész nap csak nem észrevétlen a városban maradt és tanította a népet.
Jöjjetek hozzám, jöjjetek mind, szomjazó szívek újra megint, néktek imával kincset adó, hozzátok mindig hű maradó. Jöjjetek hozzám, jöjjetek mind, öröm a béke mennyei kincs, kész a bocsánat. szíveteket, adjátok nékem szíveteket, adjátok nékem szíveteket.
A világ vasárnaphoz számos népszokás kapcsolódik. A legelterjedtebb világvasárnap világszokás a kiszehajtás.
A menyecskének öltöztetett szalmabábot, a kiszét a lányok körbe hordják a falu, majd ének szóval kivonulnak vele a falu végére.
Ott a folyóba vetik, vagy elégetik. Aki szeretett a betegséget és a rossz dolgokat jelképezi.
Kiszed szalmából, terzselődj a lángoktól. Vörös táncban hang vagy jel, nekünk most már tavasz kell.
Ezután következik a tavaszban hozatal a villőzés. A lányok szalagokat feldíszített, fűszfaágakkal sorra járták a házakat és énekeltek.
A Dunántúlon elterjedt népszokás a zöld ágjárás.
Itthon vagy-e hidas mester?
Itthon vagyok, csak most jöttem.
Elszálltad a hidadon?
Nem ereszelek, mert leszakad.
Ha leszakad, megragasztjuk.
Mivel tudnád megragasztani?
Gyűrű gyöngyel gyöngyhalmattal.
Honnan rendjel gyűrű gyöngyöt?
Isten adná jobb kezére.
Búj, búj, zöldem, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Álltam, mennék rajta, hogyha nyitva volna. Nyitva vagyok, csak jöjj át a rajta.
Köszönjük szépen a gyerekeknek!